hozta magyar kultúrtörténetbe, de hihetetlen hagyatékot őriz.
Partitúra. Összhangzat van. Nagyvárad. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve 1931. március 2-án született Sebestyén János orgona és csembaló művész emlékét idézzük, de említsük meg azt is, hogy Sebestyén János édesapja, a Nemzeti Zenede tanára és a Vasutas Zeneiskola alapítója, Sebestyén Sándor Gordonka művész 135 éve született, édesanyja, a kiváló zongora művész zenepedagógus Manaberg Rózsi pedig 40 éve hunyt el. Sebestyén János Magyarország mellett rendszeresen koncertezett Európa, Ázsia és az Egyesült Államok hangversenytermeiben, és több mint 80 felvételt készített a Hungaroton mellett különböző nemzetközi kiadók számára. 1970-ben kezdeményezésére jött létre a Csembaló Tanszak a Zeneakadémián, amelynek Sebestyén János 2009-ig tanára volt. 1950-től a Magyar Rádió munkatársaként több száz műsort készített, de rendszeresen szerepelt televízióban is, 35 éven át vezette a bécsi újévi koncertek közvetítéseit. Rádiós munkáját zenei rendezőként kezdte, de hamarosan, ahogy már is ő fogalmaz, beszélő rádiós lett Sebestyén János csembaló és orgonaművész zeneakadémiai tanárból.
Tulajdonképpen saját magam kezdeményeztem ezt, mert valami vonzott mindig a beszéléshez. Mindig azt hittem, hogy majd valami hangszálbajom lesz, nagyon fiatalon. Volt egy ilyen kis lemezvágó, és egész jó lemezeket lehetett rávágni, és akkor így konferálgattam magamnak. De engem mindig érdekelt a rádióbeli beszédhang. 45-től kezdve, vagy még korábban az összes rádióiságon megvan, és ki van jelölve pontosan, hogy ki volt akkor szolgálatban, milyen bemondó volt, hol bakisztak, mit mondtak. És akkor nem tudom, véletlenül adódott az, hogy 58-ban már nyitottunk, és akkor a prágai tavasz koncerteket közvetítettük, és én a Tátrai Kamarazenekarral kim voltam, és azt mondták, hogy te úgyis kim vagy, hát akkor közvetíts. De ez nem olyan közvetítés volt, mint most, hanem olyan, hogy csak konferálni kellett. És ott a pályában voltak négyen, egy csebemondó, egy német, még nem tudom még ki. És azt hiszem, hogy két-háromszor csináltam, még akkor is, amikor emlékszem, hogy Stokowski beakadt a liftbe. Illetve nem a Stokowski akadt be a liftbe, hanem a lift akadt be Stokowskival, és percekkel később indult a koncert, mert a Stokowskit fel kellett húzni. Ilyen a rádióban is volt egyszer itt, a mi liftünkön, hogy a Tömpét, aki akkor ugye a rádiónak és a televíziónak az elnökelt, és hatalmas nagy darab ember, úgy kellett föltekelni, és közben mindenki láttam, akkor nem volt még ilyen zárt lift szekrény, és rettentő dühös volt. És akkor voltam én először messzebbre, Skandináviában, és akkor szertettem ilyen felvételi lehetőségre, és emlékszem, hogy az első riportom az Gargúj Károlyjal volt, a Stockholmi Filharmónia karmesterével, aki a szüleimmel együtt járt a zenedébe még a század elején, és így kezdődött. És akkor jött a Élő Szóval Muzsikával, azt hiszem így nevezték azt a műsort, amit Gellért Endre csinált. És akkor már jó, azt hiszem 62-t írtunk, amikor Faludi elhatározta, hogy hát azért mégis jobb volna, hogyha talán az itteni belsők csinálnának műsorokat, akiknek erre van némi rátermettségük, hangjuk. És emlékszem, hogy az első riport az Belgrádból volt, a Petur Gyurival mentünk ki, és amikor hazajöttünk, akkor a Petur nem nagyon akarodzott velem összeállítani ezt a műsort, fáradt sok dolga van, azt mondta, hogy csináld meg már egyedül. Szóval mi ketten mentünk ide, én magamra maradtam, és ez volt az első műsor. Második volt a Szófiai város műsor, és akkor így elkezdődött először ugye a szocialista országok zene életét mutattuk be, aztán kezdődtek a nyugatiak. Általában mindig én voltam az úttörő ilyen új formákban, és aztán ez úgy elindult. És az első zeneakadémiai koncertközvetítés, amely teljesen BBC módra készült, mert hiszen ott beszéltünk a művekről, kitöltöttük azokat a szüneteket, amelyek úgy üresen voltak. az egy zeneakadémia koncert volt, és még emlékszem, hogy én azt ajánlottam, hogy utána 10 percig még maradjon élő, és úgy emlékszem, hogy a Szőlősi Bandinak ment ott egy új műve éppen, és akkor a Bandit behúztuk, és élőből beszélt a műről, és erre pontosan emlékszem, hogy utána a Petúr, aki kijött, ugye akkor főszerkesztő volt, berohant, és azt mondja, gyerekek, gyerekek, felnőttünk, és mindenkinek a nyakába borult. Na, így kezdődött, de akkor már ugye a 60-es évek közepe volt.
Rádiós utazások emlékei után utazzunk zenében is. Mozart 72-es köhőjegyzékszámú Veronai Allegróját Sebestyén János játssza. A következő válasz előtt a kérdést is halljuk. Sebestyén Jánossal Alföldi Borús István beszélget egy 2002-ben készült műsorban. És akit Sebestyén János a válaszában említ, Petúr György, zongoraművész, zenei rendező.
Említetted, hogy az 50-es évek elején már elkezdted jegyzetelni a rádió újságokat, és figyelemmel követted a rádió életét is. Aztán később ennek hasznát vetted, hiszen rengeteg olyan műsorod indult, amely rádiótörténeti emlékeket idéz.
Hát a rádiótörténeti emlékek, tulajdonképpen a napló, az 70-ben kezdődött, és a Petúr találta ki ezt a címet ott a másik nagyszobában. És tűrtük a fejünket, hogy mi legyen, azt hát csinálj most 25 műsort, januártól júniusig lehetőleg dolgozzul a rádiónak a történetét 45-től 70-ig, és mi legyen a címe, és akkor azt mondja, akkor legyen egy rádiós naplójában. Mondom, Gyuri, nekem nincs naplóm. Azt mondja, nem baj, legyen ez a címe, és mai napig ez a címe, holott egyszerűen nincs naplóm, és soha nem vezettem naplót, én inkább másokat emlékeztetek, tehát másoknak a naplóját használom fel, vagy a másoknak a fejében lévő emlékeket, amit nevezhetek naplónak, azt használom fel, és akkor 25 műsor ment. Emlékszem, hogy még nagyon sokan éltek, és én nagyon sok mindenkivel csináltam kis riportokat, technikusokkal, régi szereplőkkel, házi együttessel, mindenkivel. Aki a rádióba bejött, megfordult 45 óta, azt én megpróbáltam elkapni. Nos, ez volt az első 25, és ez nagyon jó sikerült, de közben mentek más műsorok is. Amikor 84-ben, akkor én már elkezdtem gyűjteni, mert én mindig érdeklődtem a történelemnek, ez a második világháborús szakasza iránt, és egyszer kim voltam Stockholmban, és játszottam, csembalóztam, és mondtam, hogy vigyetek le utána az archívumba, és mutassátok meg, hogy mi van. És lementem, és a legnagyobb csodálkozásomra hihetetlen rendben egymás mellett sorakoztak ezek a kis fiókocskák, és az első év az 1931 volt, az én születésem napja. Na, abban az évből csak fél fiók volt, aztán már a következő év az 3/4 fiók, és aztán később években már minden évből 2 fiók volt. És hát ennél egyszerűbb nem volt, mint azokat a kartotékokat végignézni, mert a szüleim kinéltek 5 évig Göteborgban, 21-től 26-ig, tehát én azért annyit értek svédül és olvasni tudok, hogy nekem az nem volt probléma. És attól kezdve minden évben kétszer kaptam egy kiküldetést, kimentem 2 napra, és akkor 5 évet átnéztem, kijegyzeteltem, és a svédekkel nagyon jó volt a kapcsolat, nem kellett érte adni semmit, és akkor minden adáshoz 10 esztendővel később, mert amikor már ez összegyűlt rengeteg, akkor kezdtem el ezt a naplót, akkor minden adáshoz kértünk egy olyan 6-7-8 percet, ami legitimálta a kort, hogy megszólalt a kor hangja, és akkor mondtam a más Stockholm, akkor nézzük meg a többi északi országot, akkor megnéztem Oszlót, ott is volt egy csomó érdekes dolog, A kár csak az, hogy ezeknek az északi országnál elég kevés zenei felvétel készült, mert ott már akkor jogdíjak voltak, ugye a 30-as, 40-es években, de azért nagyon sok minden volt, amennyi nekem kellett, annyi volt. Opera közvetítések, de többnyire csak egy felvonás, koncertek részletei, Kodállyal is találtam valamit. Seth Swanholm énekelte Kodály vezényletével, például a Salmus Fischer Anné játszik egy Liszt Esdur, csak hogy így hozzánk közel állókat mondjak, a Armas Jernefeld vezényen, a Fischer Anné és az Aladárkin voltak, akkor a háború alatt ott éltek.
Antonio Soler Ádúr koncertjének első cantabile tételét hallottuk, Sebestyén János és Várallyai Ágnes játszott. A folytatásban arról beszél Sebestyén János, hogy miként fért meg egymás mellett életében a hangszeres előadó művészi és a rádiós karrier. És ismét pontosítsuk, kit említ válaszában, Faludi Rezsőről beszél majd, aki 1956 és 83 között a Magyar Rádió zenei osztályának főosztályvezetője volt.
1968 volt, vagy mikor, amikor Faludi azt mondta, hogy hát most akkor én függetlenítek téged, nem kell többet a rendezőkkel törődnöd, csak műsort csinálj. És az volt az az év, amikor Gallia Tamás, akivel az első 4 évben itt együtt dolgoztunk, és ő aztán akkori hanglemezgyártó főrendezője lett, de aztán nagyon hamar elment 56-ba, és megcsinálta az ő saját cégét, a Sonartot, azt hiszem 67 vagy 68 volt, amikor a Vox Mendelssohn-nal beszélt New Yorkban, Mendelssohn magyar származása volt, és Mendelssohn azt mondta neki, szerez nekem jó, de olcsó művészt, és hát Tamás tudta, hogy ez csak baráti alapon lehet megoldani, hogy jó művész legyen, de olcsó is. szóval kéne a Mendelssohnnak dolgozni. És mondom, hát hogy mikor? Azt mondja, hát nézd, gyereki, januárban is akkor a Mendelssohn 4 long playt, LP-t rendelt, meg mondom, 4-et? Igen. Azt mondja, hát 5-6 napunk van rá, csináld meg ezt a 4-et. Mondom, te bolond vagy. Hát, igen, azt mondja, ráadásul azt mondta a Mendelssohn, hogy csinálj egy Solert, akkor Solerről nem sokat tudtunk, csinálj egy régi portugál lemezt, azt mondja, pláne nem tudtunk portugál zenét, és csinálj két Bachot. Kimentem 68-ban, és a 4 helyet 8 lemezt csináltunk. Persze Hungaroton felvételem is van sok. Hát csak a Voxnál van, azt hiszem 26 lemezem, és aztán ezek tovább fejlődtek, akkor később csináltam a Naxosnak, Hungarotonnak, szóval most, hogy 85 különböző lemezem van. Azért nagyon sok minden kimaradt a három vágányú tevékenységből, ami kellett volna. Hát először is ahhoz, hogy az ember nagyon sokáig megmaradjon a pályán, kell egy menedzser, és ma már aztán plánáltak, mert erre soha nem volt időm, hogy én magamat menedzseljem. Kapcsolatok azok kiöregedtek. Itthon van egy csomó koncert, de főleg nyáron. Na most a hangszer probléma is közrejátszott, mert amikor én átálltam a csembalóra, valamikor 50, nem tudom mikor, akkor úgy nézett ki, hogy a csembalónak nagy tere lesz itthon, de közben kiderült, hogy ez a reneszánsz elmaradt. Csembaló visszaszorult, mi egy zongoracentrikus közönség vagyunk, a csembalónak nincs nagy hangja. Igaz, hogy lett egy nagy régi zenei terület, de az nem nekem való. Úgyhogy többé nekem visszajött az orgona, hogy jött a Tihany, jött a Kőröshegy. Ugye még én emlékszem, amikor elindítottam a Lellei sorozatot, még akkor is, pedig az 86-ban volt, még akkor is a Somogy megyei pártbizottság engedélye kellett. Azzal megadták mindenik, de ilyen engedély kellett, akkor helyi pártitkár engedély és minden. A templom az utolsó volt. Tehát miközben csembalót tanítottam, orgonáltam inkább, és a nagy szerelem az később előjött, mert az mégiscsak a zongorra lehott. Én az antalpistán diplomáztam. De háromszor én voltam az elnöke a nemzetközi orgona versenyeknek. Voltam egy csomó zsűriben, csembalóban és orgonában is, és mondjuk a csembaló szaknak és az akadémiának egy büszkesége volt, hogy 2000 szeptemberében meg tudtuk csinálni itt az első nemzetközi saját csembaló versenyünket. Úgyhogy most a legutóbbi években a Lantos Pistával négykezesezünk, és ebbe talán nagy örömünk telik, mert Halandos egy nagy improvizátor, talán legjobb az országban. Még egy valaki volt, aki korán meghalt, a kis Tétényi Melinda, de most a Pista az, aki szóval úgy tudunk négykezest játszani, és négykezről improvizálni, hogy nincs probléma.
A zene, ami összekötötte a rádióst a hangszeres művésszel. Az LGT híres száma, a Szóla Rádió alapján improvizálta két jó barát, Sebestyén János és Lantos István.
Nekem mondjam, ami örömöt okoz az, hogyha én a Pistával játszhatom. Mindenki azt hiszi, hogy Istenem, ezek, hogy együtt dolgoznak. Nem érünk rá gyakorolni, de játszani mégis jó. És akkor ugye az ember érzi, hogy valamit ad ezeknek az embereknek, és a muzsika megnemesíti őket legalábbis arra az estére, és ezt meg is mondják, és ez jó, de különben nem nagyon van idő. Szeretnék olvasni, boroszos újságot veszek, de inkább csak átlapozom őket. A fene tudja, úgy elmúlik az idő, hogy az ember ezt csak azon arra gondol, hogy ezt a sok dolgot, amit összegyűjtöttem, ki az ördög fogja egy kicsit megmenteni a kidobástól. Hát ez beszédbe kell, hogy jusson valamikor. Én azt mondom, hogy a rádiózás az egy művészet, nekem nem munka, hanem hivatás, és egészen másképpen látsz hozzá, és csinálod meg, hogyha ezt hivatásnak érzed. Ha úgy érzed, hogy ez egy munka, akkor megette a fene az egészet.
Carlos Seixas Ádúr csembaló versenyét hallottuk Sebestyén János szólójával, aki mellett a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. A hangversenymester Rolla János volt. Mai műsorunkban a 95 éve született Sebestyén János orgona és csembaló művész, rádiós műsorvezető szerkesztő emlékét idéztük Alföldi Borús István 2002-ben készült műsorának részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra.